Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből, ennek a levélnek második részéből olvassuk Isten igéjét. A második részben ezt olvassuk. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor, e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiba munkálkodik. Akik közt forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatainknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokba járjunk. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti, a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki egyétette mindkét nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést, az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölve, hogy a ma kettőt egy új emberré teremtse önmagában, békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést, és eljövén békességet hirdetett nektek a távolvalóknak és a közelvalóknak, mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattatván növekedik szent templomma az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy téged dicsérhet és magasztalhat most is a mi szívünk egy gyülekezet közösségében. Köszönjük te néked, hogy miközben a világ tele van csúfolódókkal, akik téged és evangéliumodat megcsúfolják, gúnyt űznek belőled és ígédből, aközben mi nem ezt tesszük, hanem eljövünk ide, hogy előtte térdet fejet hajtsunk és imádjunk téged, és valljuk, hogy te vagy az Úr az egész mindenség fölött, és valljuk, hogy te vagy a népednek üdvözítője, öröktől fogva mindörökké. Köszönjük néked, hogy a Golgotai keresztre jöttél, hogy meghaltál néped üdvösségéért. Köszönjük, hogy elvégezted a megváltást a Golgotán. Köszönjük, hogy föltámadtál a halálból, és mint élő megváltó uralkodsz az egész mindenség fölött, és különösképpen egyházad fölött is. Köszönjük néked, hogy mint ami megváltó Urunk előtt borulhatunk le most is, és téged imádhat a szívünk. Kérünk, hadd tegyük ezt nagy békességgel, nagy örömmel, vígadozva a te színed előtt, hogy az írás hív minket, ahogy lelked hív minket, hogy jöjjünk el, és örvendezve dicsérjünk téged. Szeretnénk szívbeli örömmel, derűvel, nyugalommal, békességgel magasztalni most is a te nevedet. Nem kell nekünk önmagunkat dicsőíteni, nem kell egymást dicsőíteni, nem kell emberek előtt hajlonganunk. Egyedül te vagy az, aki előtt most is meghajlunk, és akit imádunk. Valljuk, hogy tökéletes vagy, tökéletes a te szereteted, tökéletes, Urunk, a te irgalmad, tökéletes a te kegyelmessége, tökéletes a te szentséged, fölfoghatatlan számunkra a te hatalmad, a te szent erőd, és köszönjük néked, hogy türelmedért, jóságodért, ó, mennyi mindenért is magasztalhat téged a mi szívünk. Kérünk téged most arra, hogy legyél mi közöttünk, és áld meg rád figyelésünket, kormányozd a mi szívünket az irántad való szeretetre, a beléd vetett hitre, a neked való engedelmességre. Áld meg így együttlétünket, kicsikét, nagyokét egyaránt. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 225. énekünk negyedik versét énekeljük. 225. énekünk negyedik versét. A 225. énekünk negyedik verse így kezdődik. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg az Efézusbeli gyülekezethez írt levél második részéből a 14., 15. és 16. verset. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mindkét nemzetséget, lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölve, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse önmagában békességet szerezvén, és hogy megbékéltessen az Istennel mindkettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az apostoli hitvallást gondoljuk át, és ott tartunk, hogy hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, és az elmúlt vasárnapon az egyház szónak a jelentését, értelmét igyekeztünk meghatározni a Biblia segítségével, és láthattuk azt, hogy az egyház szó vagy fogalom a Szentírásban nem a papságot vagy a lelkészi kart jelenti, nem a templom épületet, vagy egyházi épületeket jelenti, nem egy felekezetet jelent, mint hogy katolikus vagy református, baptista, nem a felekezeteknek az összességét, egységét jelenti, hanem mást jelent, egészen mást jelent. A Szentírás nem ismeri ezeket a dolgokat, amiket ma az emberek így az egyházon szón értenek. Láttuk, hogy a Bibliában az egyház az nem más, mint az élő Isten által az örökké valóságban még a teremtés előtt az üdvösségre kiválasztott embertömeget jelenti, amit Isten Jézus Krisztusra bízott, az ő fiára bízott, hogy ő váltsa meg őket, majd ő gyűjtse össze őket, és ő üdvözítse őket, amikor eljön az ideje. És láttuk azt is, hogy ezt az üdvösségre kiválasztott nagy sokaságot, tényleg nagy sokaságot, hiszen a Jelenések könyvében így látjuk az egyházat, hogy egy nagy sokaság, egy hatalmas sokaság, nem csak egy-két ember, hanem rengeteg ember, hogy ezt a sokaságot Jézus a történelem folyamán az ő igéje, vagyis az ő evangéliuma által, vagy lelke által, hogy itt olvastuk az Efézusi levélben, a lelke által gyűjti össze maga körül. Hívja őket magához, segíti őket hitre jutni. És csodálatos az, hogy utána Jézus ezt az összegyűjtött sokaságot, ezt majd a maga idején eljuttatja és letelepíti az új égen és az új földön, az Isten országában. Hát majd kicsit tovább lépünk itt az egyház miben létének a meghatározásába, és azt lássuk meg először, hogy ez a sokaság, amit Jézus Krisztus hordoz örökké valóságtól az örökké valóságig, amelyet ő váltott meg, amelyet ő gyűjt egybe, ennek a sokaságnak a tagjai, ő benne hívő emberek. A Jézus Krisztusban hívő emberek alkotják az egyháznak a népét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek. A Jézus Krisztusban Jézus Krisztusban hívő emberek alkotják ebben a világban, és a következendőben is, az egyház népét. Akik hisznek Jézusban, azok az evangéliumában hisznek. Az evangéliumban hívők hisznek Jézusban. A Jézusban hívők nem egyszerűen azok, akik hiszik, hogy Jézus él, hogy van. Ezt is hiszik természetesen, de ennél többet hisznek. Azt hiszik, hogy ez a Jézus a Golgota keresztjén értem is meghalt. Az én bűneimet is magára vette, nekem is bűnbocsánatot biztosított, és igazságot, és életet biztosított. Biztosította, hogy az atyám, az örökkévaló mennyei atyám elfogadjon engem, és én vele éljek. És én éltem ezzel a lehetőséggel. Én elfogadtam Jézust megváltomnak, és hozzátértem, vagy az atyámhoz tértem, mindegy, hogy fogalmazom, és léget ért már az az Jézus nélkül való élet, vagy mennyei atya nélkül való élet, és elkezdődött ez az új élet együtt Jézussal, együtt az én mennyei atyámmal. Mert elkezdődhetett. Mert Jézus meghalt, és kegyelmet biztosított nekem az Istentől. Örökké való kegyelmet, szeretetet. Nem kell félnem a kárhozattól, mert én már az atyának a gyermeke vagyok, Jézusnak a követője vagyok. Hát valahogy, testvérek, nem csak azt hiszi az egyház népe, hogy Jézus él, hanem azt, hogy Jézus az én megváltom, és ő az én uram, és elkezdi te ezt az új életet élni Jézus Krisztus oldalán, Jézus Krisztussal. Ezt a hitet, testvérek, ezt az Jézusba vagy az evangéliumba vetett hitet, ezt nem más, mint maga Jézus idézi elő bennünk. Itt olvastuk az Efézusi levélben, hogy ez a hit nem tőletek van, hogy ti hisztek Jézusban, mint megváltó uratokban. Ez nem tőletek van, ez nem a ti teljesítményetek, hanem ez Isten ajándéka. Isten ajándékozott meg ezzel, hogy ti tudtok Jézusban, mint megváltó uratokban hinni, és megtértetek a Jézus nélkül való életből, a Jézussal való élet útjára, hogy így mondjam. Ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka. Én hiába szólítgatlak benneteket, de engem is hiába szólítgatott bárki, hogy higgy az Úr Jézusban. Hát képes vagy rá, higgyél már. Nem vagyok rá képes. Én se vagyok rá képes, és egyikültök se képes erre. Nem szabad önmagunkról feltételezni, hogy mi hittünk az Úrba. Mi egyszer csak úgy gondoltuk, hogy most hiszünk, és akkor hittünk. Hanem ez úgy van, hogy ezt megkapjuk, ezt a fajta Jézusba, mint megváltó Urunkba vetett hitet, amivel hozzátérünk, és az ő követőivé leszünk. Ezt ajándékba kapjuk az Istentől. Nem részben ajándékba, nem hogy 80%-ban ajándék, 20%-ban az én cselekedetem a hit. Nem, 100%-ban ajándék. Különben nem lenne ajándék, ha valamit kellene érte tenni, vagy tehetnék érte valamit. Isten megajándékoz ezzel pont olyan módon, hogy hallom Jézusról a jó hírt, az örömhírt. Hallom Jézus evangéliumát, mert már olyanok, akik elhitték, elkezdik nekem mondani. Akik már megkapták a hitet Jézusba, az evangéliumba, azok mondják, és akkor én eljut a fülembe. Először nem hiszem, mert nem tudom hinni. Hiába akarom hinni, nem tudom hinni. Mert ez nem azért, aki akarja. Csodálatos dolog azonban, testvérek, hogy hallom, és egyszer csak valahogy az Úr Jézus pont ezáltal, az íge által, a róla szóló evangélium által elvégzi a szívembe azt a csodát, hogy egyszer csak elkezdem ezt hinni. Van, aki hallja egyszer, elhiszi azonnal. Van, akinek ezerszer kell meghallani, és elmegy a füle mellett, de ezer egyszer hallja, akkor egyszer csak hoppá, mintha leesne neki a tantusz. Há, megértettem, Jézus kicsoda. Hát hogy lehet? Hát én hallottam már nem tudom mennyiszer, de soha nem hallottam még így, hogy elfogadtam volna, hogy megragadtam volna ezt a Jézust, aki meghalt és feltámadott, és nekem üdvösséget szer, Istenne való közösséget biztosított. Csodálatos dolog ez. Egyszer csak az ember hitre jut, hitre ébred, hogy így mondjam. És ez nem tőletek van, mondja az apostol, ez Isten ajándéka. És mihez, testvérek, valaki így hisz Jézusban és az ő tiszta evangéliumában, és az ő nélküle való életet fölcseréli a vele való életre, az az ember, testvérek, az egyháznak már tudatos tagja. Voltak éppen, zárójelbe jegyzem meg, hogy akik így hitre jutnak Jézusba, azok mindig is az egyház tagjai voltak, mert Isten, az Atya Isten, már a teremtés előtt ismerte őket, és Jézusra bízta őket. Na itt vannak ezek, őket kell megváltanod. Jézus ott van a főpapi imádságában, mondja, hogy akiket nekem adtál, azokat én megőriztem, eddig is, ezután is meg fogom őrizni, senki nem vész el közülük. Ő is tudja, hogy kiket bízott rá az Atya. Név szerint ismeri őket, ugye, mint hogy a pásztor a juhait egyenként ismeri. Jézus is ismeri az ő népét, név szerint. Azért mondja Ézsaiás könyvében az Úr, hogy neveden hívtalak téged, mert te az enyém vagy. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy Jézus Krisztusban mi már benne voltunk, akkor, amikor meg se születtünk. Még az egész világ nem volt, mi már ott voltunk Jézusban. Aztán egyszer csak Isten megteremtette a világot, aztán elindult a történelem, aztán a történelem egy pontján megszülettem, mondjuk én 1962-ben. Aztán utána az Úr evangéliumát elkezdtem hallani, Jézus szólt hozzám, és egyszer csak eljutottam a Jézus Krisztusba, az evangéliumba vetett hitre. És ráébredtem arra hitáltal, hogy én hiszek Jézusban, de nem csak erre, hanem arra, hogy én már mióta Jézusban vagyok, és ha előre nézek, akkor meg meddig leszek én Jézusban? Hát a hívő emberek meddig lesznek Jézusban? Örök időktől, mind örökké. Együtt ültetett titeket a mennyekben a Krisztusban. Ti már a mennybe vagytok, már üdvözültetek, mondja Pál apostol az efézusi hívőknek. Krisztustól elválaszthatatlan az egyház, és én, amikor Krisztusba vetett hitre ébredek, akkor ráébredek arra, hogy Jézus Krisztussal én már öröktől fogva mindörökké egy leszek, én vele közösségbe leszek, társaságába leszek. Az engem és az egyházát örökre boldoggá tevő megváltónak, aki az Ura az egész mindenségnek. Ez, testvéreim, egy nagy dolog, és azt kell mondjuk most, hogy amíg valaki Jézusban, mint az ő megváltójában, vagy Krisztus evangéliumában nem hisz igazán, legfeljebb csak tudja ezeket a dolgokat, de nem hiszi még, amíg nem hiszi, addig formálisan tagja lehet valamely felekezetnek. Ugye? Tehát úgy van, hogy valamely felekezet, mondjuk református felekezetnek, egyháznak formálisan a tagjává lettem. Mert megkereszteltek, mert konfirmáltam, mert templomba járok, s fizetem az egyházi adót, esetleg még úrvacsorázom is, úgy, hogy még nem hiszek Jézusban, mint az én megváltó Uramban, és nem vagyok az ő követője. Csak a templomba vagyok úgymond hívő, de a templomon kívül nem. Ott úgy élek, mint akárki. Amíg, testvérek, csak amíg valaki nem hisz Jézus Krisztusban, mint megváltó Urában, és nem követi őt, addig csak formálisan keresztjén. Formálisan. Ez is nagy dolog, nehogy félreértésesség, nagy dolog, de az a baj, amikor valaki csak formális keresztjén is marad. Ugyanúgy, mint a zsidóknál, hogy volt egy csomó zsidó ember, aki körülmetélt volt, aki elegettett a törvény előírásainak, de a szíve távol volt az Úrtól. Mondja Isten, ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a szívük távol van tőlem. Kellene, hogy közelebb jöjjenek hozzám, mert addig, amíg nem az Úré a szívük, addig csak formális zsidók. Nem szív szerint zsidók, hanem csak külsőség szerint zsidók, névleges zsidók. Nem az a zsidó, mondja Pál apostol, aki külsőképpen az, hanem aki a szívében az, aki a szívében tiszteli az Urat, és szereti az Urat mindenek fölött. És ugyanígy van a keresztjének között is. Lehet valaki formális keresztjén, nagyon jó formális keresztjén. De az nem azt jelenti, hogy már egy igazi keresztjén. Mert igazi keresztjénni akkor leszünk, hogy halljuk Jézus evangéliumát, testvérek. És elhisszük, hogy Jézus él, és ez a Jézus az én megváltó Uram. Általa Isten elfogad engem, családjába tagol engem, és én vele élhetek egy új életbe. És élem is ezt az új életet. Az egyház testvérek nem a formális hívőknek a csoportja, vagy egy felekezet tagjai, vagy sok felekezet tagjai együtt. Az egyház tagjai, testvérek, a Jézus Krisztusban, az evangéliumban hívő, igazán hívő emberek. A világ kezdetétől annak végéig. Most ezekből, testvérek, egy-két dolgot hadd vonjak még tanúságként. Mikor lépünk be mi az egyházba? Mikor lépünk be? Akkor, amikor megkeresztelnek, vagy konfirmálunk, vagy... Akkor lépünk be az egyházba, amikor hiszünk Jézusban, mint megváltóra. Az igazi egyházba akkor lépünk be. Egy felekezetbe beléphetünk, hogy megkeresztelnek, konfirmálunk. Formálisan tagjai leszünk egy felekezetnek. Jó, ez jó, mert onnantól kezdve, ha abba a felekezetbe tisztán hirdetik az evangéliumot, legalább halljuk az evangéliumot. Legalább el tudunk menni a templomba, ott ülünk a hívő emberek között. És ha olyan módon gondoskodik rólunk Isten, lehet, hogy halljuk is tényleg az igaz evangéliumot. Akkor egy másik kérdés. Mikor lépünk ki az egyházból? Ugye ez, mikor lépünk ki az egyházból? Hát akkor lépnénk ki az egyházból, hogyha kilépünk egy felekezetből. Ha én elhagyom a református egyházat, mert átmegyek katolikusnak, vagy elhagyom a katolikus felekezetet, mert átmegyek reformátusnak, akkor elhagytam az egyházat? Nem, testvérek. Az egyházat csak úgy hagyhatnánk el, ha Krisztus megtagadjuk, ha Krisztust megátkozzuk a szívünkbe, és a szánkkal is. Akkor elhagytuk volna az egyházat, csak hogy éppen Krisztus ezt nem fogja nekünk hagyni. Nem azért segített bennünket az ő belévetett hitre, hogy utána mi megátkozzuk őt. Megtart bennünket az ő hitében és az ő követésében. Az egyházból nincs olyan ember, aki ki akarna lépni, mert örül, hogy végre benn van. Hogy ott lehet a Krisztus körül, hogy dicsérheti az Úr Jézust, hogy követheti, hogy az áldásait élvezheti, hogy olyan perspektívája van, ami soha nem volt azelőtt, hogy úgy élheti az életét, ahogy soha nem élte azelőtt. Esze ágában is Krisztust megtagadni, aki igazán hívő lett. De Jézus nem is hagyja, hogy valaki így megtagadja őt. Nem féltek, testvérek, éppen ezért, mivel tudták, hogy mi az egyháznak a lényege. A reformátoraink például nem féltek, amikor kiátkozta őket a pápa, illetve a pápás egyház. Nem féltek. Mert azok... Én pattogok? Mert azok azt mondták róluk, hogy na titeket kiátkoztunk az egyházból, ez azt jelenti, hogy a kárhozat fiaivá lettetek. Ez azt is jelentette. Örök veszedelemre fogtok jutni, mert kizárt benneteket az egyház magából. De ők mondták, minket az egyház nem tud kizárni, mert legfeljebb a katolikus pápa tud minket kiátkozni, meg a zsinatai tudnak kiátkozni, de Krisztustól ők nem tudnak minket elválasztani, már pedig az egyház az Krisztusban van, a Krisztus hívők közössége. Hiába revolvereznek most is, testvérek, bárkit ilyennel, akár református lelkészek is, akár katolikusok, mondjuk a katolikusokra inkább jellemző, hogy ha te kilépsz az egyház, nehogy kilép, mert akkor a kárhozatba fogsz keveredni. Mert az egyházunkon kívül, a mi egyházunkon kívül nincs üdvösség. Extra ecclesiam nulla salus, így mondják latinul. Az egyházon kívül nincs üdvösség. És mondják, az egyház mi vagyunk, a katolicizmus. Ha te kilépsz innen, akkor véged van. Elvesztél, elkárhozol. De nem, akkor nem ők az egyház. A Krisztus egyház, a Krisztus által vezetett közösség, a Krisztusban hívő közössége az egyház. Abból meg nem átkozhat ki minket senki. Nem kell félnünk. A lényeg, testvérek, hogy ezt jól megértsük, forgassuk a szívünkből, hogy az egyház az a Krisztusban hívő, őt hittel követő emberek közössége. És nem köthető hozzá egy felekezethez. A miénkhez se, de másikhoz se. Ez egy felekezetek feletti, sőt, még történelem feletti valóság is tulajdonképpen. A másik pontra térnék át, hogy ezt is próbáljuk egy kicsit fölfogni, hogy az igazi egyház az a Krisztust imádó embereknek a közössége. Ez olyan szép dolog, testvérek, hogy a világ kezdetétől fogva Jézus, ő magához összegyűjti azokat, akiket megváltott, az ő róla szóló evangélium által hitre segíti ezeket, azok odaállnak mellé, bíznak benne, vele élik le az életüket. És ezek az emberek, testvérek, amíg csak itt vannak a földön, de amikor már elmennek innen, akkor is egy foglalatosságuk van, amiben nagy örömüket találják, Krisztus imádatába, Krisztus dicsőítésébe, magasztalásába. Ez már jellemző, testvérek, az ótestamentumi egyházra. Olvassátok el majd a 100. Zsoltárt. Hívja a Zsoltár író által a Szentlélek az Isten népét, hogy jöjjetek, vagy menjünk, és magasztaljuk az Urat nagy örvendezéssel, nagy örömmel. Hát már az ószövetségi egyház Jézust magasztalta. Az újszövetségi egyház is Jézust imádja, testvérek. Egy csodálatos példa ebbe Tamás. Ugye a hitetlen Tamás, amikor már hívővé lesz, ne légy hitetlen, hanem hívő, és hisz Jézusba, hogy ő az, akinek mondta magát mindig is. És akkor leborul Jézus előtt, és imádja őt. És olvassuk aztán, testvérek, hogy az igaz egyház az új szövetségbe áll előttünk egyes gyülekezetek alakjába, formájába is. Ez az egyház mindig Jézust imádja. Az Jelenések könyvét olvassuk, Krisztust, a bárányt, az Isten bárányát imádják a mennyei szentek, ugye? Mindig Jézus körül, az élő, de meghalt, Jézus körül hódolnak, őt áldják, hol azért, amit cselekedett, hol azért, amit még cselekedni fog, hol azért, hogy milyen ő, milyen csodálatos, milyen tökéletes, tele van Jézussal, az Úr Jézussal, az egyháznak a szívetestvérek. És az ő tekintélyét és nagyságát semmi nem múlja felül az ő szívükbe. Őt imádják. Őt imádják. Érdekes dolog, hogy Trajánus császárnak volt egy helytartója Bitínia tartományban, úgy hívták, hogy Plinius. És ezt írja ez a Plinius egy levélbe a császárnak, idézem. Kaptam egy névtelen följelentést, melyben sok név szerepel. Akik kijelentették, hogy nem keresztjének, és nem is voltak azok, amennyiben útmutatásom szerint az istenekhez fohászkodtak, és képmásod előtt, melyet erre a célra Isten szobrokkal együtt odaállítottam, tömjén és boráldozatot mutattak be, azon kívül káromolták Krisztust. Márpedig az igaz keresztjének, írja Plinius, ilyesmire állítólag semmi áron nem kényszeríthetők. Ilyeneket elbocsátottam, írja Plinius. Mások, akik a névsorban szerepeltek, bevallották, hogy keresztények, de ezt hamarosan visszavonták. Csak voltak, de már nem azok. Egyeseket 3, még több, sőt, egyik másik 20 esztendeje nem az. Ezek mind áldozattal tisztelték képmásodat, az istenek szobrait, és káromolták Krisztust. Ugye Plinius meghatározza azt, hogy hitetlen ember volt, nem volt keresztény, de meghatározza azt, hogy a keresztjének, vannak olyan keresztények, akik káromolják a Krisztust. Különös, ugye, hogy 112-3 körül íródott ez a levél Krisztus után, tehát meglehetősen korán. Már akkor voltak olyan keresztények a keresztények között, akik nem imádták igazán a Krisztust, sőt, amikor veszélybe került az életük, akkor egyenesen káromolták. Nyilvánvaló, hogy ezek nem voltak igaz hívők. De Plinius is mondja, hogy az igazi keresztények azok ilyenre nem képesek. Azoknak hiába mondják, hogy áldozzanak a császár szobra előtt, meg az isteneknek, meg káromolják a Krisztust, ezek nem káromolták a Krisztust, hanem mindig dicsőítették, ugye? Az igazi hívők, testvérek, mindig Krisztust áldják. Ő benne, az ő imádatában tulajdonképpen egyesül is az egyház népe. Mindig minket, azokkal a régi keresztényekkel, akik 112 körül értek, vagy a reformáció körül, vagy majd 30-40 év múlva élnek ezután, összeköt az, hogy ők is Jézust magasztalják, vagy magasztalták. Mi egyek vagyunk azokkal a névtelenekkel, akik nem voltak hajlandók a császárnak áldozni, vagy a Krisztust káromolni, átkozni. Hanem azt mondták, hogy inkább öljenek meg, vagy nem tudom, börtönözzenek be, vagy mit tudom én, mit csinálnak. Mi a Krisztust soha nem fogjuk megtagadni, megátkozni. Mi mellette vagyunk, aki nem tagadott meg minket a kereszten. Ki szeretett minket. Most testvérek, nagyon-nagyon fontos ez. Egyek vagyunk ezekkel, akik eddig éltek, és egyek vagyunk azokkal, akik majd utánunk élnek, és most is egyek vagyunk mindazokkal, akik jelen pillanatban Krisztust igazán imádják. Na most ezzel kapcsolatban még egy dolgot hadd mondjak. Krisztus testvérek, az igazi hívő emberek, az úgy imádják, hogy ő előttünk van az igében. Az igében áll előttünk Krisztus, és az igéből tudjuk, hogy Krisztus most hol van. Hol van Jézus? Ül az Atya Istennek jobbján. Onnan lészen majd eljövendő. Krisztus az Atyával való közösségben van. Ott van az ő feltámadott, megdicsült testével és a lelkével. És mi úgy imádjuk, hogy hisszük ezt a dolgot az igének, és leborulunk lélekben ezelőtt a számunkra jelenleg láthatatlan Krisztus előtt. Nem látjuk őt sehol. De hisszük, hogy ott van az Atya Isten jobbján, és mint ott ülő, dicsőséges szemét imádjuk őt. Akit nem láttok, de mégis szerettek, vagy imádtok, mondom most én. Nem látjuk, de imádjuk. Azaz, testvérek, Jézust mi nem itt a földön keressük valahol, valamiben. Mert muszáj, testvérek, nem tehetek róla, de muszáj, az úrvacsora osztásban itt van előttünk a kenyér meg a bor. Mi nem imádjuk a kenyeret meg a bort. Mert az nem Krisztus. Krisztus a mennyben van, ül az Atya Istennek a jobbján. Azok csak jelképezik őt nekünk. A valóban létező Jézust. A katolikus teológiában azt tanítják, hogy az ostya meg a bor az egyenlő Jézussal. Ezért imádják az ostját meg a bort a katolikusok. Ezt nevezik szentségimádásnak. Amikor ülnek, mondogatják ezeket az imádságokat a olvasónak a segítségével, és akkor mondják egyiket, a másik után így gépiesen, a üdvözl légy Mária, hiszek egy, mit tudom én, még, talán a mi atyánk van még benne ebbe a sorba. És akkor szentségimádás folyik, úgy mondta, hogy ezeket mondogatják, ezek milyen kapcsolatban vannak már Jézussal, azt nem is érti az ember, de hogy maga a szentség tartóba bemutatott ostya, az nem Jézus, az is biztos. Az igazi keresztények testvérek nem egy földi dologban, tárgyban imádják Jézust, mert tudják, hogy nincs benne. Hol van Jézus? A mennyben van. Ül az Atya Istennek a jobbján, hogy a régi hitvallás mondja, meg az írás is mondja. Mi a mennyben lévőt, akit nem látunk, imádjuk. Féljük, tiszteljük és magasztaljuk. Ez az egyháznak, testvérek, az ismérve. Nagyon lényeges dolog aztán a harmadik pont, amire most átkanyarodok, hogy az egyház nem csak a Jézusban hívők közössége, az őt követők közössége, nem csak az őt imádók közössége, hanem az ő általa irányítottak közössége is. A Jézus által uralt közösség az egyház népe, testvérek. Azt mondja itt az Efézusi levélben az apostol, hogy Isten őt tette, Jézust, mindenek felett az Anyaszent Egyháznak a fejévé. Ő az Anyaszent Egyház feje. Egyes számba. Egy feje van az egyháznak, a Krisztus népének egy feje van. Az Atya Isten jobbján ülő Krisztus. Jézus az irányítója az egyháznak. Hogyan irányítja Jézus az egyházat? Az ő híveit, testvérek, mindig az igéje által irányítja. Az evangélium, a Biblia igéi, ez a kijelentése a mi Urunknak, és erre figyelünk. Lelkészként is erre figyelek, presbiterként is, édesapaként, édesanyaként, nagyszülőként, gyerekként, munkásként, munkaadóként. Ha hívő emberek vagyunk, odafigyelünk a Bibliára, mit akar tőlünk a mi Urunk? És azt igyekszünk engedelmesen követni. Nem fáj nekünk ez, nem szörnyű dolog, mert valahányszor csak engedünk az igének, Krisztusnak, mindig örülünk benne, meg áldást kapunk ebből. Ez egy örömteli dolog. Nem egy kínkeserv, hogy jaj, engedelmeskednünk kell, jaj. Hát igen, mondjuk önmagunkat meg kell tagadni. Hogy nem mi vagyunk az életünknek az urai, ahogy úgy szeretnénk, hogy minden mi határozunk meg, mert autonóm emberek vagyunk, és akkor esetleg Jézus bejöhet még az életünkbe, hogy segítsen nekünk az önmegvalósításba. Nem. Ott állunk Jézus előtt. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Mit vársz tőlem? Mutasd meg nékem a te útadat, hogy el ne tévejedjem. Vezess engem az örökké valóság útján, a te ígéd lábaimnak mécsese, szövét nekem, világosítsad előttem, hogy döntsek, mind döntsek az élet dolgaiba. Mert te vagy az ura az egyháznak, és benne vagyok én is. Vezérelj engem az örökké valóság útján. Testvérek, az egyház tagjai, azok egyedül Jézust vallják így fejüknek, akiről azt gondolják, az ige által irányít minket, az ő népét. Hittani kérdésekbe is, hogy mit higgyünk, meg erkölcsi kérdésekbe is, hogy mit csináljunk. Nekünk nem mondja meg más, hogy mit higgyünk. Értitek? Csak Jézus mondja meg, az igéje által. És nem mondja meg nekünk valaki emberfia, hogy mit csináljunk. Egyedül Jézus mondhatja meg, hogy mit vár tőlünk, és azt tegyük meg. Az egyház népet hit és erkölcsi kérdésekbe is aláveti magát az ő fejének. Ez a fej, testvérek, a Krisztus nincsen messze tőlünk. Nincs messze tőlünk. Figyeljétek meg, ez is egy csodálatos dolog, testvérek. Nem úgy, hogy most akkor Jézus ül az Atyaisten jobbján, ó, nem is tudjuk, hon van tőlünk nagyon messze, hanem Szent Lelke által köztünk van. Elküldte az ő egyházának az ő lelkét, hogy általa ő maga ott legyen az ő népe között, és vezesse őket. A Szent Lélek által mi megértjük az igét, az írott igét. Értitek? Megértjük, jól értjük az igét, helyesen értjük, sokszor persze félreértjük, de a lélek segít az, hogy jól értsük. Mit akar tőlünk a mi királyunk, a mi urunk, a mi legfőbb vezérünk? Itt van köztünk Jézus. Itt van Isten köztünk, itt van Jézus köztünk, az ő lelke által. Nem szükséges, testvérek, az egyházba, hogy legyen egy másik feje az egyháznak, aki ráadásul mást mond nekünk, mint amit Jézus. Megint sajnos a katolikusokra kell hivatkozni. A katolikus egyház teológusai szerint a pápa a földi egyház feje. Hát hol olvassuk a Bibliában, hogy Jézus a földi egyháznak az élére egy pápát állított volna? Vagy hogy Róma püspökét nevezte volna ki a földi egyháza fejének. Vagy hogy pátriárkákat, vagy metropolitákat, vagy nem tudom én kiket nevezett volna ki. Hát ez, nem is látjuk a Bibliában ezeket a dolgokat. Voltak az efézusi gyülekezetnek is volt vezetősége, de nem volt pápája, meg nem tudom, világkereszténység vezető, meg nem tudom kicsoda. Ráadásul, testvérek, na, nem is megyek bele ebbe. Értünk a szóból. Az egyháznak Jézus a feje, aki köztünk van az ő lelke által, és az igéje által kormányoz minket. Mondjuk így, hogy az ige által fegyelmez is minket. Mert az egyházba, testvérek, a Krisztus egyházába élő emberek, akik Jézusban hívő emberek vagyunk, mi nagyon jól tudjuk, hogy úgy hittani kérdésekben, mint erkölcsi kérdésekben, és hajlamosak vagyunk eltévedni. Ugye nem vagyunk tökéletesek. És sokszor olyan dolgokat mondunk, vagy csinálunk, ami nem helyes, nem az Urunk szerint való. És akkor az Urunk figyelmeztet minket az íge által, hogy az én egyházamban ez nem szokás. Itt nem szokás házasságot törni. Itt nem szokás hazudozni. Itt nem szokás lopni. Itt nem szokás ezt vagy azt a gonosz dolgot művelni. Itt más a szokás. Itt más a törvény. Kövesd azt, amit mondok. Tartsál bűnbánatot, és térjél meg ebből a dologból. Vagy hajlamosak vagyunk arra, testvérek, hogy hittani kérdésekbe is eltévedjünk. Hogy kezdjünk össze-vissza mindenféle hamis dolgokat elhinni. És akkor jön Jézus, és azt mondja nekünk az igéje által, hogy hoppa, ha álljál csak meg. Hát eltévedtél a hit dolgába. Nem ezt kell hinned, hanem amaszt. Tagad meg ezt a tévhitedet, és kezd el ezt hinni, amit én mutatok neked. Az igémet higgyed, amit mondok neked. Értitek? Jézus fegyelmet tart az egyházába, ott tartja maga mellett őket, és sokszor ebbe a dologba fölhasználja, úgymond a földi egyháza egyes tagjait. A földi egyház egyes tagjait megbízza az Úr azzal, hogy például igét hirdessenek, vagy vezessék a gyülekezeteket egy adott helyen, a hívő embereket vezessék, irányítsák. Ők az ő eszközei, nem az ő helyettesei, eszközök, aki által irányítja az ő népét, de nekik is ugyanúgy engedelmeskedni kell Krisztusnak. Hit és erkölcs kérdésében. A lényeg, testvérek, Krisztus az egyház ura, és az egyház őt uralja minden időbe, őt ismeri el uraként. És Jézus ezt az egyházát az ő igéje által, lelke által irányítja, fegyelmezi. Nem csak azt csinálja egyébként vele, hanem például úgy mondjuk, hogy a megszentelődés útján vezeti. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus az ő népét, az ő benne hívő embereket megszenteli. Önmagához igazítja őket, hogy így mondjam, a fazonjára szabja őket, hogy olyanok legyenek, mint ő. Kiábrázolódjon bennük a Krisztus, ahogy mondja Pál apostol. Megszenteli az ő népét, testvérek. Transformálja ezeket az embereket, bennünket, akik Jézushoz tértünk, akik az ő követésébe állottunk, átformálja gondolkodásunkat, az értékrendünket, az egész magatartásunkat, viselkedésünket, mentalitásunkat, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint ő. Mennyire nem olyanok vagyunk, mint ő, de mennyire sokat kell neki dolgozni rajtunk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Ugye? Megszenteli az ő népét, és az ő népetestvérek másként kezd viszonyulni például a hatalom kérdéséhez, máshogy viszonyulunk a szex kérdéséhez, máshogy viszonyulunk a pénz dolgához, máshogy viszonyulunk egy másik emberhez. Megváltozunk, megszentelődik a nép, és mássá lesz, mint a környezete. Hiszem az egyházat, és amely figyeljétek meg, azt mondja az egyházról a hitvallás, hogy szent. Ez egy szent nép. Az Úr akaratához egyre inkább idomuló nép. És az utolsó dolog, amit még aláhúznék, hogy Jézus, aki uralja ezt az egyházat, nem csak, hogy fegyelmezi az ő népét, nem csak, hogy megszenteli az ő népét, hogy egyre inkább hasonlatos legyen ő hozzá, hanem meg is őrzi az ő népét. Ott van a heidelbergi kátékban, hogy Jézus az ő egyházát megőrzi. Megőrzi. Oltalmazza. Így mondja, oltalmazza. A kezébe veszi, őrzi, oltalmazza az ő egyházát. Keresztül viszi minden bajon, minden szenvedésen, minden üldöztetésen. Azt mondja Jézusunk, hogy a Péternek, hogy az egyház, az én egyházam, amit én építek föl, a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat. Még ha a sátán ezer ördöge, meg maga a sátán is rohanna rájuk, nem tudja elpusztítani őket ebből a világból. Mindig megmaradnak, örökké megmarad. Ott lesz az új égen és az új földön az én népem, mert megőrzöm őket. Ez, testvérek, csodálatos dolog, és ezzel zárjuk most le, majd ha Isten segít minket, majd folytatjuk még egy kicsit az egyházról, mert ez drága téma nekünk, hogy ma annyit akartam aláhúzni, hogy Krisztus az egyház a tagjait összegyűjti, ez az egyházra jellemző, hogy ő benne hívő emberek. Ugye? Hívő emberek. Ezek őt imádó emberek, és ezek ő által a kormányzott emberek. És azt kell mondjam, hogy aki el tudja azt mondani, amit a Kátén mond, hogy hiszem, hogy ennek az egyháznak én is élő tagja vagyok, és az is maradok, az az ember, testvérek, egy boldog ember. Azt mondom, ez egy boldog ember, az tagja, testvérek, annak az exkluzív társaságnak, amelyhez nincs hasonlítható. Vannak klubok, meg ilyen szervezet, meg olyan szervezet, de ez nem közéjük tartozik. Ez egy exkluzív klub. Ha valaki Krisztusban hívő és Krisztus követő ember, az egy örökkévaló boldog társaságnak a tagja. Az elmondta, ez a szentek közösségének a tagja. Communio sanctorumban benne vagyok egy kis mozzanat. Ez én életem is ott van, az én szívem is ott van. A Corpus Christinek, a Krisztus testének vagyok az egyik kis szőrszálja. Vagy a Cœtus electorumnak, a kiválasztotta közösségébe ott lehetek én is, az üdvözülők seregébe. Hát legyen áldott az Úr, és ha valaki vágyik ebbe a közösségbe, testvérek, mert lehet, hogy valaki úgy van vele, hogy ő még nem tudja, hogy tagja vagy nem, de ha valaki vágyik, hát Krisztus kezei ma is ki vannak tárva. Krisztus ma is nyújtja az ember felé a kezét, és azt mondja, hát jöjjél és higgyél én bennem, én vagyok a te Urad, a megváltód. Hát kövessél engem. Nem zár el, nem küld el senkit magától, sőt, hív mindenkit magához. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, és a te házad népe is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te egyházat gyűjtesz ebben a világban, és köszönjük néked, hogy ezt az örök terv szerint teszed. És köszönjük néked, hogy azáltal teszed, hogy hirdeted nékünk a rólad szóló drága örömhírt. És köszönjük néked, hogy munkálkodsz a szívünkbe, lelkeddel, hogy higgyük el ezt az örömhírt, és legyünk a te híveid, a te elkötelezett követőid. Köszönjük, ha már azok lehettünk, és hadd imádkozzunk mindazokért, akik még nem azok, de hiszük, hogy azok lesznek. Segíts, Urunk, minnyájunkat, hogy eljuthassunk a te beléd vetett hitnek az egyszerűségére. És odaadjuk neked a szívünket, mint megváltónak és Urunknak, hogy téged követünk, hozzád ragaszkodunk. Segíts, Urunk, minnyájunkat erre a belső hitre, odaadásra, odaszánásra eljutni. Köszönjük néked azt, Urunk, hogy ez a nép, ez téged imád. Köszönjük, hogy most is imádhatunk itt a gyülekezet közösségébe. Úrunk, csak szívünk tud most szólni, de hadd hódoljunk előtted a mi megváltó Úrunk előtt. Hadd magasztaljunk téged itt is, és ha kimegyünk innen, az otthonainkban, munkahelyeinken, az utcán, hadd legyen a szívünk tele veled. a te drága szereteteddel, irgalmaddal, kegyelmeddel. Újíts meg bennünket, kérünk ebben a te imádatodban. Köszönjük néked, hogy egyszer ott leszünk majd a mennybe, és ott fogunk téged imádni örökön örökké, nagy-nagy örömmel és nagy békességgel a szívünkbe. Köszönjük néked ezt az ígéretet. Köszönjük, hogy ott már nem lesz bennünk semmi erőtlenség, nem lesz énekünkben semmi hiba, ott már szárnyalni fog, és ott szívünk teljes örömével fogunk téged magasztalni. Áldott Krisztusunk! Köszönjük néked, hogy te kormányzod az egyházat. Áldunk azért, mert lelked által itt vagy velünk, és az ígéddel vezetsz minket. Ó, Úrunk, köszönjük, hogy nem csak vezetsz, hanem őrzöl is minket, megszentelsz minket, fegyelmezel is minket. Áldott légy azért a munkáért, amit bennünk külön és együtt is végeztél és végzel. Hadd adjuk most oda neked magunkat, hadd vessük magunkat lábaid elé. Hadd mondjuk, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Hadd mondjuk, Krisztusom, mit akarsz, hogy cselekedjem? Kérünk, hogy vezérelj bennünket az örökké valóság útján. Köszönjük néked mai igédet, tanításodat, kérünk, légy velünk a hétköznapjainkba, gyógyítsd a betegeinket, erősítsd a gyengéket. Kérünk a kicsikért, hogy segítsd őket hitre jutni, a te követésedben megerősödni. Imádkozunk országunkért, hogy adj ébredést ennek a népnek, igazi hozzád való térést, ne elégedjenek meg a formális vallásossággal tömegek, hanem igazi keresztjérekké legyenek. És imádkozunk hozzád népünk vezetőiért, hogy adj nekik bölcsességet ahhoz, hogy jól kormányozzák ezt a népet. Távolítsd el a korrupciót, a hazugságot, és kérünk téged, hogy add, hogy becsületességbe és tisztaságba vezessék ezt a népet, rád figyelve. Köszönjük néked, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek a következőket. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben tartjuk. Kedden bibliaóránk lesz, Jeremiás könyvét fogjuk venni. Készüljünk, lapozgassuk, olvasgassuk ezt a könyvünket is. Hirdetem azt, hogy ma délután 16 órától házaspári kör lesz, gyerek délutánnal egybekötve. Minden házaspárt, fiatalabbakat, idősebbeket is szeretettel hívunk és várunk. A gyermek délutánon pedig lesz a gyerekeknek külön foglalkozás. Hirdetek még egy távolabbi programot. Február 20-án lesz egy jótékonysági koncert a Tölgyeskert közösségi központban. Ez Pihenő Park 1 szám alatt van. Egy jótékonysági koncert lesz, egy kis beteg leánynak a megsegítésére gyűjtenek, illetve a gyógyítására gyűjtenek még, aki szeretne elmenni. Február 20-án 16 órakor lesz, egy komoly zenei koncert lesz, és van valaki a gyülekezetünkben is, aki játszik ebbe a zenekarba. Szeretettel hívják a testvéreket erre az alkalomra, aki tud, menjen el. Február 20, 16 óra. Tölgyeskert, közösségi központ. Végül az utolsó hirdetni valóm, hogy lesz egy gyülekezeti hetünk Móron. Úgy gondoljuk, hogy augusztus 15-től 19-ig ebben a kis dunántúli faluban, a Bakony és Zemplén hegység között található Mór városában talán összetudunk jönni annyian, hogy érdemes legyen megtartanunk ezt a hetet. A helyi református gyülekezetnek van ott egy gyülekezeti háza, amit lefoglalhattunk. Tavaly ősszel az ifjúsági csoportunk töltött el ott egy hétvégét, és jó híreket hoztak erről a központról. Van egy jelentkezési lap, ami a kiáratnál az Ács Péter presbiter testvérünknél lehet kérni, illetve megkapni. Azon rajta vannak különböző tudnivalók. A 20% előleget kell kérjünk, mert előleget kell fizetnünk, és Isten tiszteletet követően Nemesné Ildikónál lehet esetleg jelentkezni, nála kell majd leadni azokat a papírokat, amiket esetleg kitöltenek a testvérek. Március 13-ig kérnénk, hogy ezt döntsék el, hogy jönnének vagy nem jönnének, mert ha nem megyünk, nem jön össze annyi ember, akkor le kell mondanunk ezt a gyülekezeti házat, hogy ne tartsuk ott fenn fölöslegesen. 47 fő jelentkezését tudjuk elfogadni, és akinek nincsen elegendő pénze, az alapítványi támogatást is tud igényelni erre a hétvégére. Szeretettel várjuk a testvéreket, fiatalabbakat, idősebbeket, családokat, egyedülállókat, mindenki jelentkezését. Tehát jelentkezési lapot Ács Péternél, a kijáratnál lehet majd kérni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.